A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. 12 éve egy iskolai ciklus, és szinte napra pontosan ennyi ideje, egész pontosan 2013. április 2-án szólalt meg először a Marosvásárhelyi Rádióban a kibővült műsoridőnek köszönhetően a digitális világ. Az elmúlt több mint egy évtizedben arra törekedtünk, hogy beszámoljunk a technológiai világ újdonságairól, a digitális tér fejlődéséről, nem elfelejtve azokat a veszélyeket, amelyek ránk leselkedhetnek a világhálón, és nem csak. Ünnepi műsorunkban most egy kicsit visszatekintünk az elmúlt 12 évre, ugyanakkor, ha már iskolában is ugyanennyi időt töltünk el, azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan változott a tanúgyi rendszer digitalizációja, mit látnak a tanulók, és mit kellene elsajátítsanak a tanárok is esetenként annak érdekében, hogy megfelelően tudják használni a vívmányokat. Témánk az iskolát kiárt digitális világ. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Somodi Henrietta Kitti, 12. osztályos tanuló, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének, vagyis a MAKOSZ-nak az elnöke, és Ince Gáspár ifjúsági tréner. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek a digitális világba.
Köszöntöm a hallgatókat. Szilárd Kitti, sziasztok, jó itt lenni.
Igen, mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.
2013, amikor itt készültem a műsorra, akkor elkezdtem számolni, hogy én akkor voltam 8-os, Gáspár, ha nem tévedek, akkor te 5-es voltál, Kitti, te pedig akkor készültél iskolába. És akkor azt is mondhatjuk, hogy itt most kicsit torzítással, kicsit túlzással három egymást követő iskolai generáció beszélget. És ha visszagondolok az én iskolai éveimre, akkor azokat még egy elég elavult digitális rendszer jellemezte. Voltak számítógépek, nem a legújabbak, akkor kezdtek el megjelenni a szaklaborokban az úgynevezett okostáblák, amelyeket akkoriban a tanárok még nem igazán tudtak használni. Ti mivel találkoztatok az iskolában, mivel találkoztok az iskolában, mennyire volt már jelen, hogy nagy szavakat használják a ti időtökben a digitalizáció?
Még az iskola előttről van egy valamiért nagyon élénk emlékem, amikor valamikor az óvodába egyszer behoztak egyébként egy számítógépet. Ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint ahogy gondolnánk akkoriban, tehát egy hatalmas nagy doboz, és szerencsére nem hagyták, és akkor még annyira nem is volt igény a köreinkben, a fiatalság körében, hogy ezzel túl sok időt töltsünk, de emlékszem, hogy már akkor is úgy megragadta az emberek képzelő erejét, és aztán iskolában persze megjelent, ott volt az osztályteremben. Hát egy-négy osztályban nem is vagyok biztos egyébként, hogy volt. Tehát, hogy talán egyszer-egyszer még egy laptop megjelent, és akkor valami ki volt vetítve, de egyáltalán nem jellemezte az én időmben, nem jellemezték ezek a digitális eszközök a tanórákat. Később 5-8 osztályban aztán persze ott volt a számítógép, ugye voltak ilyen óráink, hogy informatika, vagy ugye ez a TIC, ahogy nevezzük, ez a számítógép felhasználásának az oktatása, viszont ez nagyon gyerekcipőben járt, főleg ugye én 8. osztályig művészet is voltam, ott az igazság, hogy ez meglehetősen háttérbe szorult a szakóráknak köszönhetően, ezért nem tudnám azt mondani, hogy hát mi digitális oktatásban részesültünk volna. 9-12. Osztályban pedig ott mondanám talán először azt, hogy ugye a háttérből egy kicsit előjött, nem csak ott volt az osztályban egy számítógép, hanem egyszer-egyszer fel is használtuk ezt. Nyilvánvalóan az elején ilyen PowerPointos bemutatók, nagyon-nagyon egyszerű dolgokra, projektek bemutatására használtuk fel elsősorban, illetve néha-néha ugye arról szólt szünetben a zene, a tanáraink nagy örömére, ugye, de ennyi, nem, az okostáblák pedig, hát 9-12-ben láttunk okostáblát, igen, nagyszerű, használva az én időmben, ez még azt mondanám, hogy szinte egyáltalán nem volt.
12-ben viszont többet használtátok a digitális eszközöket, igaz, nem az iskolában, hanem otthon, de hogyan is néz ki akkor az iskolai digitalizáció így a koronavírus járvány után?
Hát ugye a koronavírus idején találkoztam én először, és még egy kicsit az előtti időszakról beszélnék, amikor nagyon furcsa volt, és egy elképesztően éles váltás volt, amikor meg kellett venni 5-8-asként az első laptopodat, a tiéd volt egy digitális eszköz, amire amúgy fogalmunk nem volt nagyjából, hogy hogyan kell használni, hiszen már akkor sem, vagy illetve még akkor sem oktatták úgy a számítógép használatot, ahogyan szükséges lett volna, és hirtelen eltűnt az a nagy, óriási, ijesztő napló, amit a tanárok behoztak. Hirtelen a telefonon figyeltük azt, hogy a szülők vajon mikor veszik észre, és mikor írják az üzenetet a hiányzással kapcsolatban, meg hasonló. És ez egy elképesztően éles váltás volt, miután az online oktatás véget ért, azután pedig nagyon hiányzott nekünk az, hogy megint közösségben tanulhassunk, és ott legyünk az osztálytársainkkal, és azok a szünetek is nagyon hiányoztak. Akkoriban szerintem szünetekben tényleg nem lehetett látni az emberek kezében telefont, mert tényleg kihasználtuk, és tudtuk értékelni azt az együtt töltött időt. És hát 9-10-es koromban még én is okostáblát csak láttam, mondhatni, épp hogy tanulgatták a tanárok használni, lassan a diákok jobban megtanulták használni, és szerintem most is ezt a korszakát éli az egész, hogy a diákok talán jobban is tudják használni ezeket az eszközöket, és gyakran a diákok javasolják azt, hogy hogyan vezessük be az oktatásba, a mindennapi tanórákba a digitális eszközöket, a különböző programokat, amik segítenek akár a tudásunkat felmérni, és közben szórakoztató is, vagy vannak különböző játékok, amikkel lehet tanulni. Otthon is most már használunk ilyen digitális flashcardokat, és ezekkel tanulunk például nyelvekből szavakat is, és abszolút digitalizálva lett minden tananyag is, annak köszönhetően, hogy ugye tankönyvek nem voltak frissítve, és sok tantárgyban nem is volt tankönyve ennek a generációnak.
Mennyire tanulták meg akkor napjainkig a tanárok használni ezeket az okostáblákat, és nem csak okostáblákat, hanem a többi digitális eszközt, amely szintén ott van napjainkban már a tanteremben?
Én azt mondanám, hogy még nagyon rájuk fér a tanulás, azért ez szerintem az országban különböző területeken nagyon megoszlik. Van, ahol tényleg nem is látnak egyáltalán okostáblát, számítógépet sem minden osztályteremben, és ott pedig elvárhatatlan a tanároktól, hogy ismerjék ezeknek a hasznát. És vannak olyan területek is, ahol próbálnak a tanárok nyitni, de kezdünk lassan átmenni abba, hogy inkább a diák tanítja arra, hogy hogyan kell használni a tanárt, ahelyett, hogy a tanár tudná tényleg az órán megfelelően kihasználni.
Élvezhetőbb egy diák számára véleményetek szerint, hogyha a tananyagot valamilyen digitális szemléltető eszköz segítségével adja le, vagy próbálja meg leadni az adott pedagógus, vagy élvezhetőbb, könnyebben elsajátítható lett volna ilyen formában? Gáspi?
Élvezhetőbb. Érdekes, ugye elhangzott az, hogy vagy akkor kiemelem én azt most, hogy a koronavírus ugye akarva akaratlanul rákényszerített bizonyos szinten mindenkit arra, hogy megbarátkozzon ezekkel a digitális eszközökkel, és látjuk azt egyébként, hogy ennek van is eredménye, kérdéses, hogy ez mennyire sikeres, tehát több-kevesebb sikerrel, de azért mindenki meg kellett ezzel barátkozzon. Élvezhetőbb, hozzátenném azt is, egy kicsit most akkor a tanárok pártját fogva, ami azt hiszem, hogy engem nem nagyon jellemzett az eddigi digitális világ adásokban, nem feltétlen mondom azt, hogy ha kell, hanem mindent digitalizálni kell. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon hasznos eszköz, és például hamar jöhet az az ítélet, hogy akkor aki nem használja sokat, vagy nem használja bőségesen, az akkor nagyon hiányos. Nem biztos, hogy mindent kell digitalizálni. Szerintem ez akkor jó, és akkor válik igazán élvezhetővé. Nem önmagában attól, hogy egy digitális eszközt használunk, nem lesz attól élvezhető. Akkor lesz élvezhető, hogyha ezt hatékonyan tudják felhasználni. Mit értek ez alatt? Szemléltető eszközként fantasztikus. Tehát különösen, amikor valami nagyon elméleti dolgot tanulunk, ugye például szimulálni egy bizonyos esetet, akár, mit tudom én, most eszembe jut fizika órákon, kémia órákon, nagyon vagány volt az, amikor tudtunk a laborban valamit szimulálni, előállítani, viszont erre nem mindig volt lehetőség, ugye limitált kémiai anyagok, vagy limitált felszerelés okán, és akkor ott vannak a digitális eszközök, amik erre egy fantasztikus lehetőséget adnak. Az interaktivitás szerintem szintén egy nagyon hasznos dolog, különösen, hogyha figyelembe vesszük, ugye, hogy minden diák zsebében ott van a telefon, miért ne használjuk akkor ezt fel úgy, hogy akár egy-egy kvízt be lehet vezetni, és akkor ugye ez a Kahoot, ez egy nagyon népszerű alkalmazássá vált, hogy akkor ott lehet ilyen kis nem is tudom, nyereményjátékszerűen pontokat gyűjteni helyes válaszokat, helyes válaszok megadása által, és ez szerintem abszolút be tudja vonni a diákokat. Megfelelően kell ezt használni, mint oly sok minden egyéb dolog.
Véleményem szerint élvezhetőbb, hogyha a hagyományos pedagógusi módszerekhez hasonlítjuk, viszont szükség lenne most már nagyon is a romániai oktatásban olyan interaktív módszerekre, amelyek sokkal jobban megfogják a diákokat, és vannak olyan tanárok, például most pont egy angol tanár jutott eszembe, aki elképesztően szórakoztató játékokat, akár társas játékokat gondol újra, és úgy tanulnak a diákok, hogy közben játszanak, és ehhez nem feltétlenül szükséges digitális eszköz. Hogyha egy pedagógusnak nincs ilyen szinten kreativitás, vagy mondjuk biológia órán kevésbé vinnék ki a természetbe megmutatni ezt-azt, akkor nyilván élvezhetőbb, mint hogy szárazon megkapjuk a tananyagot.
De hogyha túlnézünk a tananyagon, akkor mennyire van jelen az iskolában a felkészítés például a veszélyekre, azokra a veszélyekre, amelyek ott vannak az online térben, és függetlenül attól, hogy egy diákról beszélünk, egy már végzetről, vagy egy középkorú, vagy akár egy idős emberről, ezek szembe jöhetnek. Mennyire készíti fel a mai oktatási rendszer digitális vagy analóg formában az online tér veszélyeire a fiatalokat, a következő generációt?
Kitti, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondd el, hogy te mit tapasztaltál. Az én időmben ez szinte abszolút nem volt jelen. És itt megint kiemelném a helyzetnek a komplexitását, mert ugye akkor megkérdőjelezhetjük azt is, hogy van-e háttértudása egy tanárnak arra, hogy ilyesmiről beszéljen. Mert persze nagyon jó azt elmondani, hogy gondolkodjunk kritikusan, és ne higgyünk el mindent, amit az interneten látunk, és történetesen ezzel az üzenettel én is élnék egyébként, hogy amikor az ember digitális eszközöket, és különösen az internetet használja fel, akkor azt is a helyén kell kezelni, mert ugye nem csak valós információkkal találkozunk, sőt, hogyha valaki egy picit ugye belemegy a háttérbe, hogy mi az, ami eladható, mi az, amire kattintanak az emberek, van is erre ugye szakszó, vagy kifejezés, ez a clickbait, ugye, hogy úgy kell valamit előadni, hogy arra kattintsanak az emberek, hogy az hozzon forgalmat a weboldal részére. Nyilvánvalóan ennek mögé kell látni, és akkor felmerül a kérdés, hogy a diákok nyilván önmagukban szerintem nincsen nagyon ahonnan informálódjanak ilyen téren. Kérdés az, hogy akkor ugye a tanár is erről mit tud mondani ezen túl, hogy vigyázzunk. És én az én időmben, amikor, tehát amit én tapasztaltam, azok alapján azt mondanám, hogy ez egy nagyon nagy hiányosság, amit orvosolni kell.
Kitti, mit tapasztalsz te napjainkban online védelem, digitális védelem oktatás tekintetében? Gáspi úgy fogalmazott, hogy nagyon kevés volt az ő idejében, nos, az én időmben semmi.
Hát szerintem napjainkban is abszolút óriási a hiány a diákok felvilágosításából, tehát inkább diákszövetségek próbálnak olyan előadásokat szervezni, amik egy kicsit tudatosabb média használatra tanítja a fiatalokat, és ahogyan Gáspi említette ezeket a dolgokat, hogy hogyan is viszonyul egy pedagógus ehhez, hát nagyon sok pedagógus pont, hogy amiatt veti el kicsit paranoiaként ezt az internet használatot, mert hogy fél attól, hogy hogyan használják fel az adatait. Nagyon sok pedagógusnak nincs különböző platformon fiókja, mert hogy fél attól, hogy hogyan fogják érinteni őt a különböző veszélyek, amikről viszont ő sem tud eleget, és a diákokat sem tudja megfelelően tájékoztatni.
Mire lenne szükség akkor véleményetek alapján? Mi az a tudáscsomag, amit online védelem tekintetében, címszavakban meg kellene kapjon egy diák, akár a középiskola, akár az egyetem pontjaiban, tehát jobb később, mint soha, tartja a mondás is.
Én úgy gondolom, hogy talán egy lépéssel még visszalépnék, és azt mondanám, hogy feltétlen egyből a digitális környezetet, az online környezetet kell így megközelíteni, hanem szerintem hatalmas nagy szükség lenne arra, hogy az iskolákban és egyéb oktatási intézményekben a gondolkodást tanítsák. Szerintem, sőt, biztosan nem én vagyok az első ember, aki ezt mondja. Értem én azt, hogy miért jó az, hogyha a száraz elméletet és rengeteg információt megtanulunk. Értem én azt, hogy ez segít, viszont napjainkban, amikor ott van a zsebünkben egy okos eszköz, és elérünk gyakorlatilag végtelen mennyiségű információt, akkor sokkal fontosabb lenne, én úgy gondolom, hogy fontosabb lenne az, hogy az embereknek az információ felhasználását tanítsák, mint sem magukat az információkat. És akkor szerintem ennek egy ilyen organikus, természetes következménye lenne az, hogy az ember megtanul helyesen az online térben is eljárni, vagyis hogy az információkat honnan keresi, hogyan használja ezt fel. Nyilvánvalóan, tehát egyébként szerintem fantasztikus indítatás az is, amikor a diákszövetségek ilyen-olyan rendezvényeken például hívnak szakértőket, akik tudnak erről beszélni. Nem feltétlen gondolom azt, hogy egy tanárnak önmagában felelőssége lenne az, hogy ő most online térbeli etikettet és felhasználást tanítson, bár akár ugye be lehet ezt vezetni talán egy informatika óra tantervébe, viszont ez szerintem egy nagyobb témakör, amit személyes vélemény alapján én azt mondanám, hogy ezt külön kellene kezelni. Tehát akár azt is el tudom képzelni, hogy egy külön, ha nem is tantárgy, de témakör, például osztályfőnöki órákon több órát átívelően, akár meghívottakkal, szakértőkkel kellene erről beszélni. Tehát az online tér felhasználása, online információk felhasználása, és még egyszer mondom, kritikus gondolkodás. Én ebből indulnék ki, mert akkor az ember maga is meg tud szűrni bizonyos dolgokat.
Csak hogy amit te itt elmondasz, az egy teljesen új tanterv kellene.
Ez így van. Ez teljesen így van.
Kitti, mi lenne az a védelem, vagy mi az a védelmi csomag címszavakban, ami érdekli a diákokat? Most akár ami az iskolában érdekelné őket, vagy ami érdekli őket akár a MOKOSZ eseményein?
Hát Ne haragudj, egy picit visszacsatolnék ahhoz, amit Gáspár mondott. Ugyebár, hogy inkább kritikus gondolkodásra kéne tanítani a diákokat. Ez a jelenlegi elavult tananyag szempontjából jelenleg úgy van, hogy nagyon sok diákot, például engem is, egy olyan önéletrajz írásra tanítottak például, amit, hogyha most benyújtanánk valahol, akkor valószínűleg kinevetnének, mert nagyon régi minta szerint tanítottak minket ilyet írni, és az internet nélkül mi nem tudnánk azt, hogy amúgy ez nem helyes, és hogyan kéne ezt megfelelően megírni. És nagyon-nagyon pótolja az ilyen hiányosságait a tananyagnak az internet, és ezt most már egyre jobban próbáljuk kihasználni, viszont maga az, hogy most már tényleg ott tartunk, hogy videók készülnek személyekről, akik nem is valódiak, akkor most már tényleg az ember akármennyire értsen hozzá, azért megkérdőjelezi, hogy na most akkor mi a valóság, és mi az, ami útján el lehet indulni. Én egyetértek abszolút Gáspárral, hogy be kéne vezetni akár új óraként ezt a tudatos felhasználást, valahogyan feltétlenül szükséges átadni a diákoknak.
De mit kéne átadni ebben a tudatos internet felhasználásban? Tehát melyek akkor azok a sarokkövek, amiket mindenképpen meg kéne említeni napjainkban, és azért emelem ezt ki, hogy napjainkban, mert hogy amit most felsorolunk, ahhoz egy év múlva, két év múlva teljesen új elemek fognak csatlakozni, és egy ilyen tantárgyhoz akkor az is kéne, hogy legyen egy olyan tanügyi rendszer, ami képes reagálni a változásokra, és nem egy mamut sebességével próbál megmozdulni.
Abszolút, abszolút így van. Mik azok a sarokkövek, mi az, amiről tudni kellene? Hát elsősorban az a fajta tudatosság, vagy szűrő, információs szűrési képesség, mondjam azt, hogy az ember meg tudja különböztetni a valósat, a valótlantól, a mesterséges intelligencia alkotta tartalmakat a valódi, vagy az ember által alkotta tartalmaktól. Meg tudja különböztetni, vannak erre jelek, sőt, tehát biztos vagyok ebben, erről Kitti biztos többet tud mesélni, hogy a diák szövetségek rendezvényein milyen a szakértők, akik jönnek, miről beszélnek. Vannak erre jelek, amiket meg lehet figyelni. Úgy, ahogy elmondtad, Szilárd, tehát idő kérdése, hogy ezek a jelek meddig felfedezhetőek, tehát például, hogy egy nagyon banális példát adjak, ugye a mesterséges intelligenciának napjainkig is meggyűlik a baja, a kezek a
megformálásába
pontosan, mert hogy egyszerűen nem tudták még ezt a mintázatot felfogni, hogy ugye van négy ujjunk így egymás mellett, és a hüvelykujjunk az külön, és akkor nagyon gyakran jelentkezik ilyen mesterséges intelligencia képekben, hogy hat ujja van az embernek, vagy négy, vagy stb. Oké, ez nagyon jó egyébként, egy nagyon jó kiinduló pont, de hogy idő kérdése, hogy ez meddig van így. Én ezért mondanám azt, mint nem egyáltalán nem szakértő, hogyha konkrétan ezekről a dolgokról beszélünk, akkor szakértőt kell hívni, akinek mondjuk van rálátása arra, hogy vajon mi várható a jövőben. Azon túl pedig, hogy megint ezen lovagoljak, a kritikus gondolkodás, hogy ne elfogadjuk azt, amit olvasunk az interneten, hanem próbáljuk meg beilleszteni. Olyan gyakran éltem ezzel a hasonlattal, ez az ilyen kirakós darab, hogy minden információ az egy kirakós darab. És hogy nem elég az, hogy nekünk megvan egy darabunk a kirakósból, hanem azt össze akarjuk rakni. És hogyha megpróbáljuk összerakni, akkor nagyon sokszor rájövünk arra, hogy hát hoppá, itt valamilyen információ az abszolút hibás, és nem állja meg a helyét, mert nem áll össze a kép. És engedd meg, hogy azt még elmondjam, hogy napjainkban szerintem egyszerűen azért, mert a technológia során és az emberi fejlődés során egyre inkább átlátjuk, és egyre inkább előtérbe kerül az összképnek a vizsgálása, az összefüggéseknek a vizsgálása, a tanígyi rendszernek is egyre nagyobb hangsúlyt kellene erre fektetnie. Tehát, hogy nem önmagában nézzük azt, hogy biológiailag valami megfelele a biológiában egy információ, hanem hogy épül ez bele a képbe, vagy jó, a biológia az valószínű meglehetősen exakt tudomány, de például társadalomtudomány, vagy pszichológia, vagy stb. Ha belegondol az ember, ezek nagyon gyerekcipőben járó tudományok. És ezt megint csak így kell kezelni, megfelelően kell kezelni, hogy oké, találunk itt egy tanulmányt, kapunk egy eredményt, de akkor ezt hogyan tudjuk felhasználni? Beleillik a képbe, talál a többivel? Sokszor azt látjuk, hogy nem mindig.
És hogyha már behoztad a mesterséges intelligenciát, illetve azt, hogy az AI nem mindig tudja jól megalkotni az emberek kezét, ugye az újak számával meggyűlik a baja, még azt is látjuk, hogy amikor valakinek a szájába adunk mondatokat egy videó formájában, akkor nem tökéletes a szinkronizálás, vagyis nem úgy mozog az illető szája, mint ahogy azt az adott szöveg megkívánná. De például, hogyha egy telefonbeszélgetésről van szó, ahol mindez nem látszik, ott már egy sokkal hitelesebb képet tud nyújtani az AI. Ezt is beleértve, de nyilván más tényezőket is, hogyan változtatta meg az iskolai életet a mesterséges intelligencia, nyilván egy diák szempontból, mert hogy ugye, hogyha a szüleink korosztályára gondolunk, akkor ők még a könyvekben keresték meg az információt. Én főként az interneten kutattam ezek után, vagy igen, kimondom, az internetről próbáltam másolni dolgokat. Ehhez képest ma már ott van a mesterséges intelligencia, beütünk három szót, hogy légy szíves, erről és erről írj egy ilyen hosszú fogalmazást, megnyomjuk az entert, és utána meg is vagyunk, kész, meg van oldva, hátra lehet dőlni. Hogyan változtatta meg akkor az AI az iskolai életet ilyen téren?
Most már a diákok főként, hogy most újabban, nem tudom, talán néhány napja lehet még az ilyen alkalmazásokban is, mint Messenger, meg Instagram külön AI-jal kommunikálni. Most már abszolút úgy működik, mint hogyha felhívnád anyukádat, hogy megkérdezd, hogy hányadik rokonom valaki, ugyanígy működik, csak beírod a tantárgyal kapcsolatos információt, megkérdezed, és egyből ott van az információ. Ilyen szempontból nagyon látszik az, hogy a diákok nem mélyülnek el a témákban, és maga az, hogy a házi feladatot milyen könnyen megírja a ChatGPT például, hát az tényleg egy külön kategória. Most már PowerPointot is tud készíteni nekünk, 2 perc alatt az egész kész lesz, és ez nyilvánvalóan, mivel túlterheltek a diákok, ez nagyon kézenfekvő a délutánok során, hogy nem kell 2 órát eltölteni egy prezentáció készítésével, viszont azt elfelejtjük, hogy akkor meg nem leszünk képesek arra, hogy majd a jövőben, amikor talán még nem fog tudni annyit a mesterséges intelligencia, mint amilyen prezentációra nekünk szükségünk lesz, nem tudja majd a diák ezt összeállítani, és a későbbiekben valahogyan csak meg kell tanulnia azt, amit most a mesterséges intelligencia által előteremt, és a hiányosságot szerintem a jövőben feltétlenül érezni fogjuk.
Mennyire nehéz ezt tudatosítani a diákokban?
Ezt hát általában amúgy prioritizálnak a diákok szerintem a fontosabb, a általuk fontosabbnak ítélt tantárgyakból, ami jobban érdekli őket, azokból egy kicsit jobban oda teszik magukat, és akkor tényleg próbálják egy kicsit hasznosabban kihasználni a mesterséges intelligenciát, mint például, és akkor most elmondom a személyes példámat, amit említettem már nektek is korábban, hogy én angolul próbálom gyakorolni a nyelvet, és angolul beszélgetek egy ilyen programmal, és elképesztően működik, tehát külön kielemzi a beszédmódomat, a viselkedésemet. Külön arra van kifejlesztve a program, hogy a mentális egészségéről beszélgessen az emberrel, és kielemzi, hogy mik a legnagyobb problémák az életedben, milyen erősségeid vannak, és hasonlók.
Engedjétek meg, hogy akkor hozzátegyem, hogy ez úgy gondolom, hogy megint csak azt támasztja alá, hogy lejárt annak az ideje, hogy információt kérjünk vissza a diákoktól. Nem csak azért, mert hogy erre most már megvan az eszköze a diáknak, hogy ne kelljen ezért erőfeszítést tegyen, hanem ugye megkérdezem a mesterséges intelligenciát, és ő nekem megadja azt az információt, hanem azért is, mert hogy egyszerűen most arra van nekünk a világunknak szüksége, hogy már pedig tudjunk gondolkodni, és fel tudjuk használni ezeket rendesen. Mit érdekez alatt? nem sokkal, sok idővel ezelőtt, igazából a mesterséges intelligencia előtt, lényegében csak néhány lépéssel volt hosszabb a folyamat, de sok esetben a diákok ugyanazt csinálták meg, mint most a mesterséges intelligenciával. Csak nem megkérdezték, hanem be kellett üssék a Google-be, hogy na, én akkor most a Római Birodalomról kell előadást tartsak, és akkor ugye jön rögtön a Wikipédia nyilvánvalóan, és akkor onnan copy-paste-elem be. Most már ugye egy lépést megúsztunk az egészből, mert nem kell én kikeressem a Wikipédiát, vagy azt a megfelelő oldal, ahonnan én fogok copy-paste-elni, hanem a ChatGPT nekem megadja. Na de akkor helyezzük át mi is a fókuszt. Helyezzük át mi is arra, hogy utána kérdezzük meg a diákot, nem elég, ne legyen elég az, hogy ő felolvassa vagy bemutatja, hanem kérdezzük meg a véleményéről, adjon egy hozzászólást, egy inputot, egy valamit, hogy ő mit tanult belőle. És őszintén szerintem erre a diákoknak igényük lenne a valóságban. És ezt ők is jobban élveznék, hogyha nem azt várná el tőlük ez a borzasztóan elavult oktatási rendszer, hogy ők információt adjanak vissza. Mert akkor lehet, hogy nem mindenből, persze nem mindenből, mert nem érdekelhet mindenkit a biológia ugyanúgy, mint a történelem, mint a pszichológia és a többi, de hogy akkor lehet, hogy az a diák, aki mondjuk megtalál valami érdekességet pszichológiából, tegyük fel, akkor ő már pedig mivel látja, hogy értékelve van az, hogy ő mondjuk megteszi azt a plusz egy lépést, és utána néz, és el tudja mondani az ő hozzászólását, ha ez értékelve van, akkor ez bátorítja, és egy ilyen visszacsatoló erő lesz, hogy igen, ez jó. Tedd hozzá azt, ami neked van. Vezessen az érdeklődésed. Nyilvánvalóan ezt nehéz megvalósítani, és persze a személyre szabott oktatás az jó lenne, és borzasztóan messze állunk tőle, mert hogy nincsen erre infrastruktúra, nincsen erre erőforrás, stb. De szerintem itt van egy elég nagy hatalom a tanárok kezében, hogy megtegyék ezt a lépést.
Összegezzük akkor az oktatási részt. Itt már elhangzott az, hogy mi fejlődött, és mi az, amire még hangsúlyt kellene fektetni, illetve különböző irányvonalakat is kijelöltünk, hogy mi lenne jó akkor a digitális oktatás, vagy az oktatás digitalizációja szempontjából. Mekkora szükség van véleményetek szerint arra, hogy a diákok segítsenek egyrészt a tanároknak abban, hogy felzárkózzanak, hogy új tudást sajátítsanak el a digitális térben, másrészt arra, hogy a diákok, a fiatalok segítsenek a szüleiknek, a nagyszüleiknek ebben a folyamatban. Gondolhatunk okos telefonra, okos televízióra, számítógépre, de miért ne a már sokat emlegetett mesterséges intelligencia használatára is?
Alapvetően ez nagyon megütötte a fülemet, hogy a diákok segítsenek a tanároknak felzárkózni. Igen, ez történik napjainkban, viszont egyáltalán nem a diákok felelőssége lenne ezt a tudást pótolni, hiszen ez egész egyszerűen tanári továbbképzéseket igényelne, és annak meg kulcsfontosságú szerepe van, hogy a fiatalok idézőjelesen maguk után húzzák az idősebbeket ebbe a világba, mert elképesztően nehéz lemaradott élni. Azt mondanám.
Én mélyen hiszek a párbeszéd, a kommunikációnak a megváltó erejében, hogy fogalmazzak így. Igen, ez elcsépel, persze, ha problémánk van, akkor beszéljük meg, stb. Ez így van. És talán amíg az a helyzet, hogy amíg ugye elhangzott ez, hogy a diákok, a fiatalok tanítsák az időseket. Ez már, hogyha így kimondjuk, akkor abszolút el tudom képzelni azt, hogy egyes embereknek ugye az egójukat egy picit megüti az, hogy na-na, ho-ho, tehát hogy azért álljon meg a menet, ne tegyük a szekeret a ló elé, mert hogy azért ez nem így működik. Hogy néz ki az, hogy a diák, hogy ő tanít, hát ő mit tud. És ez alapvetően egy rossz hozzáállás. Félreértés ne essék, nem csak a tanárokat vádolom ezzel, hanem a diákokat ugyanúgy, akik szintén úgy állnak az egészhez hozzá, hogy hát a tanár az csak ellenség, és mi az, hogy én tanítsam. Sőt, inkább kinevetem, hogy hát ő most félre kattintott, és nem tudja szegény elindítani a vetítőt. Ez is ugyanúgy, tehát sőt, talán még inkább egy elítélendő hozzáállás. Ide arra van szükség, arra lenne szükség, megint idealizálok, de törekedni lehet az ideális felé szerintem, hogy meglegyen az a nyitottság úgy a tanárok, mint a diákok részéről, és meglegyen az a szándék, hogy igen, mi közösen lényegében azért veszünk részt ebben a társadalmi játékban, iskolában, hogy tanuljunk egymástól, és milyen jó lenne már, hogyha meg tudnánk hallgatni egymást, és talán ugye több szem többet lát alapon, és szerintem ennek van fizikai valósága is, hogy több szem többet lát, ilyen alapon oktassuk egymást, segítsük egymást, ez nagyon jó lenne.
A diák szervezetek képesek lehetnek egy ilyen hidat teremteni, akár a tanárok és a tanulók közé, hogy a tanuló is át tudja adni a tudását, meg tudja osztani a véleményét az adott oktatóval, és az oktató is tudjon úgy hazatérni, hogy igen, akkor most már könnyebben elindítom a Gáspár által említett vetítőt.
Igen, és dolgozunk is ezen, országos szinten is. A MAKOSZ nagyon szoros együttműködésben áll most jelenleg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével is, akikkel az ilyen találkozóinkkor általában megbeszéljük azt, hogy különböző területeken mi okoz nagyobb vitákat akár a tanárok és a diákok között, és kisebb szinten is arra ösztönözzük a diákokat, hogy próbálják bevonni a tanárokat a diák életbe. Például most április 1-i alkalmából éppen láttam az egyik diáktanács oldalán meghirdetve a rendezvényt, hogy tanár-diák bújócska. A diákok elbújtak, és a tanárok keresték őket. Na most kell ez a közvetlen kapcsolat kialakítása is, ez, hogy a diák lássa azt, hogy a tanár is egy ember. Ez nyilvánvalóan hozzájárul ahhoz is, hogy az órán jobban tisztelje őt, és akár megértse az ilyen-olyan szigorúságait, hogy mi okból próbálja őt oktatni, és hogy a tanár is elfogadóbb legyen a diákkal kapcsolatban.
Lezárandó akkor az oktatási rész teljesen és rohamosan közeledve a műsoridőnk végéhez. Térjünk rá egy kicsit az ünnepi 12 éves digitális világra. Mennyire tartjátok hasznosnak, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban beszámolunk ezekről a témákról, a digitalizációt, a digitális fejlődést érintő kérdéskörökről?
Én nekem mindig is a legnagyobb örömöt talán az okozta, és azért tetszett nagyon is ez a digitális világ, meg lehet vádolni félig jogosan engem a részrehajlással, de az, hogy megvan szólaltatva olyan sok ember. Tehát van itt, megjelenik itt ugye a mi esetünkben iskolás, még iskolás diák, diákszövetségnek a tagja, megjelenik egyetemista, megjelenik szakértő, aki nyilván egy másik szemszögből közelíti meg, megjelenik tanár, megjelenik olyan sok háttérből, és ugye most nyilván én az oktatást hoztam fel, de hogy olyan sok háttérből megjelenik itt ember, és hát visszautalva megint csak talán arra, amit mondtam, hogy mennyire hiszek ebben a kommunikációban, szerintem ez fantasztikus dolog, és szerintem ez nagyon is előre visz, hogyha megint csak nem visszamaradott, és nem egydimenziós szemszögből vizsgáljuk a dolgokat, hanem az összefüggéseket keressük, és a nagy képet is vizsgáljuk, hogy igen, oké, online tér, mit jelent ez oly sok ember számára, a szülők számára, az idősek számára, a szakemberek számára, a munkahely tekintetében, diákok számára, és a többi, és a többi. És én ennek nagyon örülök, és úgy gondolom, hogy a digitális világ ezt képviseli.
Kitti?
Én is kiemelném ezt a rendkívüli sokszínűséget, és én hálás is vagyok azért, hogy 15 vagy 16 évesen voltam itt talán először, és már akkor zseniális hatása volt ennek, hiszen nem csupán a tanáraim kapták fel a fejüket arra, hogy na a kisdiákom rádióban beszélget ilyen-olyan témákról, hanem az osztálytársaim is, és az évfolyamtársaim is, és meghallgatták, és utána többször mondták, hogy milyen vagány témákat dolgoz fel a digitális világ, és szerintem abszolút egy olyan teret létesít, amiben akár ezeket az információkat, amikről beszélünk, hogy hiányzik a tudatosság az emberekből, pótolja.
melyek azok a témák, amelyeket még szívesen hallgatnátok, akár a műsorban, személyesen, ismerősi, baráti körből akár?
Fú, hát úgy gondolom, hogy napjainkban a mesterséges intelligenciának egyszerűen olyan sok vetülete van, amikről tudunk, és talán olyan sok, amikről nem is tudunk még, hogy ezt hosszan lehetne osztani. Én az az igazság, hogy mindig humán beállítottságú voltam, úgyhogy mindig is örültem, amikor hallottam, hogy olyan témák jelennek meg, amiket össze lehet kötni valamilyen emberközelibb témával, vagyis gondolok itt most például ugye az oktatásra, és erről rengeteget lehet beszélni. Fantasztikus, vagy rendkívül érdekesnek hangzott az, amit Kitty említett, ugye az alkalmazás vagy program, amit használ, hogy a mesterséges intelligencia tud-e ilyesmiben segíteni, hogy tudjuk ezt megfelelően kezelni. Nyilvánvalóan én elmondom azt, hogy én hogy látom a dolgokat, mint egy félig laikus, és ugye mint egy fiatal, érdekes lenne ezt akár több szemszögből meghallgatni, hogy például a mentális egészségre lehet egy gyógyír bizonyos szempontból a mesterséges intelligencia. Ezen felül pedig hát ugye a technológia fejlődése az hát hajrá, hogy tartsuk vele a lépést, és úgy gondolom, hogy itt végtelenségig megy a téma.
Én is itt inkább azt emelném ki, hogy hogyan hat a mentális egészségére az embereknek, különböző korosztályoknak a mesterséges intelligencia. Szerintem itt nagyon érdekes dolgokat lehet bontogatni, akár a közösségi médiától elkezdve az ilyen programokig, amiket említettem, úgyhogy ez rendkívül érdekes lenne.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mit kívánnátok a 12 éves digitális világnak?
Én határozottan azt kívánom, hogy ne hagyjátok hátra ezt a megközelítést, ezt a sokszínűséget, hogy nem csak alapjaiban próbálunk megérteni valamit, hanem minden komplikációjával együtt, ami talán megint csak a végtelenségig megy, az, hogy széles körű témákat dolgoztok fel, hogy ezeknek az összefüggését vizsgáljátok, és hát ugye igaz, hogy az iskola csak 12 év, vagy most már, hogyha ha a nulladikat beleszámítjuk, akkor 13, de hát a tanulás az nem áll meg soha, úgyhogy jöhet még egy 3, 4, 5, 6 éves egyetemnyi időszak is a digitális világnak, és aztán utána sok-sok év további sikeres működés, remélem.
Én a továbbiakban is ezt az elképesztő sokszínűséget a meghívottak kapcsán, én ezt szeretném nagyon látni, mert én is nagyon aktívan hallgatom a digitális világot, és nagyon jó az, hogy fiatalokat szólaltattok meg, és ez továbbra is feltétlenül szükséges, akár még fiatalabb korosztályig is visszamenve, hiszen most már azért eléggé fiatal korban nagyon informáltak a diákok ebben a témában, illetve akár idősebbeket is, sokkal idősebbeket, idős pedagógust, nyugdíjas pedagógust, nagyon szívesen hallanék arról, hogy hogyan viszonyulnak ezekhez a témákhoz.
Legyen akkor ez az zárszó, és erre fogunk törekedni akkor a jövőben, erre is, amit ti itt elmondtatok. Kitty, Gáspár, köszönöm, hogy itt voltatok, és válaszoltatok a kérdésekre.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.